Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A kormány szándéka, hogy a középiskolát megfelelő eredménnyel végzőknek lehetővé tegye a továbbtanulást, mondta Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter a Start a diplomáért elnevezésű rendezvény sorozat nyitó programján Győrben. Az 5 vidéki és egy fővárosi helyszínt érintő konzultációs körút célja, hogy a felsőoktatás legfontosabb változásairól tájékoztassák a diákokat. Az országos információs napokon szakemberek nyújtanak segítséget a felsőoktatás intézményekbe jelentkező fiataloknak abban, hogy tovább tanulásukról megalapozott döntéseket tudjanak hozni. A tárcavezető elmondta, a konzultációt az új felvételi jogszabályok megjelenése tette szükségessé. A keretszámok változásairól szólva közölte, lényeges szempont, hogy kiemelt keretszámokat kaptak a műszaki, a természettudományos és az informatikai szakterületek. Ugyanakkor a jogász és a gazdaságtudományi képzés terén nagymértékben csökkent az államilag támogatott helyek száma. Utalt arra, hogy már tavaly is másfélszer annyian vettek részt a költségtérítéses jogászképzésben, mint az államilag támogatottban. Az anyagi terhek kompenzálását szolgálja az az elgondolás, hogy jogász diplomával az államigazgatásban elhelyezkedők képzési költségeit az állam utólag visszatéríti, tette hozzá a miniszter. Bugár Csaba, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója a rendezvényen azt mondta, a diákhitel lehetőség, amellyel érdemes élni. Tájékoztatása szerint a diákhitelt 2001 óta csaknem 320 ezer hallgató vette fel, jelenleg 228 milliárd forint a kihelyezett hitelállomány, és 90 ezernél többen már vissza is fizették a kölcsönt. A diákhitel 2-ről szólva kiemelte, alacsony kamatozású és kizárólag állami rész ösztöndíjas, illetve önköltséges hallgatók kérhetik. A nemrégiben hivatalba lépett felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár magyarországi sikertörténetnek tartja a diákhitel programot. Kis Norbert erről az Inforádio Aréna című műsorában beszélt, hangsúlyozva, hogy a diákhitel 2 voltak éppen egy visszatérítendő támogatási forma. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Exterde Tibornak nyilatkozott.
Az a diákhitel rendszer, ami ez idáig működött, és részben a továbbiakban is működni fog nevezetesen, hogy felhasználási kötöttség nélkül a hallgató felvehet évi legfeljebb 400 ezer forintot, ez ugye szeptembertől évi 500 ezer forintra változik, ez szabad felhasználású hitel évi átlagosan 8% kamattal. Ez idáig is működött, szinte európai mintává vált a magyar diákhitel modell, jövőben is működni fog. Megjelenik a diákhitelnek egy új formája kiegészítésként, ezért is hívjuk diákhitel 2-nek, ami viszont felső összeg határ nélkül vehető igénybe, és független attól, hogy mennyi a képzési költség az önköltséges képzésekbe, a hallgató ezt kvázi alanyi jogon igényelheti. Ezt a diákhitel központ majd az intézménynek adja oda, tehát a hallgató, ha nincs pénze, hogy az egyetemi évek alatt finanszírozza a képzését, akkor ezt az állam, hiszen állami forrásokból működik a diákhitel 2, megteszi helyette. Én azt gondolom, hogy az új diákhitel, a diákhitel 2 egy olyan új kvázi állami támogatási forma, amit nyugodtan nevezhetünk egyfajta visszatérítendő támogatásnak. Bárki, aki arra aspirál, hogy felsőfokú tanulmányokat folytasson, de nincs rá pénze, amögé odaáll az állam, és finanszírozza az utolsó fillérig a diákhitel 2 formájában a tanulmányait. Mi több, nem csak finanszírozza, hanem leveszi a kamatterhek jelentős részét a hallgató válláról. Annyit fog megérezni a hallgató, hogy amikor elvégezte a tanulmányait, akkor megkapja a számlát, mondjuk egy 3 éves képzésnél évi 7-800 ezer forintos önköltségnél, ez mondjuk nagyjából 3 millió forint, és a diplomázása után havonta 5-6% lecsippent a béréből, és az visszaadja az adófizetőknek, az visszamegy a diákhitelközpontba, és onnan újabb korosztályoknak a felsőfokú tanulmányait lehet finanszírozni. Tehát én semmilyen uzsora elemet, vagy olyan elemet nem látok az új diákhitel konstrukcióban, ami aggodalomra adna okot, mi több óriási lehetőség arra, hogy mindenki, aki be akar jönni a felsőoktatásba, és meg akarja kezdeni a tanulmányait, független az anyagi lehetőségétől igénybe vegye a diákhitel 2-t. Ez egy sikertörténet Magyarországon, a diákhitel. 320 ezer diák az elmúlt évtizedben ennek köszönheti azt, hogy el tudta végezni a felsőfokú tanulmányait. Ha mainál az egyetem kapujában is szükségem lenne erre a diákhitelre, szemrebben és nélkül felvenni.
Aki most fölveszi, az ezek szerint hosszú időre a munkába állási ciklusáig gondolhat arra, hogy ez egy biztos, fix konstrukció, és előre számolhat vele, és elő is törleszthet, hogyha akar. Semmi olyan apróbetűs rész nincs benne, amit esetleg nem vesz észre, és később kerül olyan helyzetbe, hogy ő nem ilyen lovat akart.
Ez a finanszírozási, támogatási forma alig-alig hasonlít hitelre. Nyilván Én is tudom azt, hogy most a hitelszó az megborzongatja az emberek hátát, de ugye előbb az előtörlesztést említette, általában a hitelkonstrukciók így vagy úgy, de büntetik az előtörlesztést. Ebben a konstrukcióban semmiféle szankciója nincs az előtörlesztésnek, ahogy az eddigi diákhitelben sem volt, ez egy nagyon nagy előnye. Humánus, megértő a diákkal szemben, hogyha rendkívüli élethelyzet áll elő, jelentős állami kamattámogatás van rajta, és alanyi jogon jár, tehát hitelbírálat sincsen, bárki igénybe veheti, aki a magyar felsőoktatásban akar részt venni.
A felsőoktatási intézmények 4 éves tervkészítési kötelezettsége akár oda is vezethet, hogy néhány egyetem vagy főiskola más keretek között folytatja majd a munkáját, vagy más keretek között működik majd a jövőben. Erről is beszélt Kis Norbert, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, a riporter továbbra is Exterde Tibor.
Amikor hivatalba lépett, akkor azt mondta, hogy az eddigi átalakítások irányát azt helyesnek tartja, és azon kíván dolgozni minden erejével, hogy ezek meg is valósuljanak. Mi hiányzik még a teljes rendszerből, hogy azt mondhassák, hogy kész van az új felsőoktatási rendszer?
Elkezdődött a finanszírozás rendszer elemeinek az összeállítása, az ösztöndíj és a részösztöndíj már ebbe tartozik, de az egész rendszer még nincs meg. Ez az év, ennek az évnek a finanszírozása biztosítva van. A múlt évhez viszonyítva alacsonyabb összegről van szó, hiszen a Széll Kálmán terv a felsőoktatás költségvetését csökkentette, de a finanszírozás rendszer ebben az évben ugyanaz, mint eddig volt, tehát alapvetően egy normatív típusú, viszonylag rugalmas finanszírozási rendszer. A jövő év 2013-ban viszont már új finanszírozási rendszert kell bevezetnünk, tehát amit kérdezett, ez egy olyan fontos elem, ami még nincs befejezve, csak részben, egyes részei lettek megépítve. A másik fontos kérdés az intézményhálózat. Ugye megadja a felsőoktatási intézményrendszer működésének bizonyos elemeiben új feltételeit felsőoktatási törvény, és ad egy 5 éves időszakot, amely alatt fel kell készülni az intézményeknek a szigorúbb működési követelményekre. Ennek megfelelően ennek az évnek az első felében minden felsőoktatási intézménynek el kell készítenie júliusig a 4 éves intézményfejlesztési stratégiáját, és az év második felében ezeket fogjuk elemezni, és ezek alapján fognak megszületni az intézményhálózat átalakítására vonatkozó javaslatok. Ez a másik olyan folyamat, ami nélkül nem teljes a felsőoktatás átalakításáról beszélni.
Aki nem tud hosszú időre fejlesztési koncepciót felmutatni, az nem is lesz?
Azt írja elő a törvény, hogy a fenntartó az adott felsőoktatási intézmény életének, működésének meghatározó szereplői, tehát mondjuk az adott régiónak a gazdasági szereplői, az egyetem gazdasági tanácsa, az egyetem oktatói, kutatói, hallgatói közössége, hangsúlyozottan a fenntartóval együtt gondolkodjon erre arról, hogy az új finanszírozási rendszert ismerve, az új működési feltételeket ismerve, látva bizonyos tendenciákat, egyrészt, amit a fenntartó vázol előtte, másrészt ránézünk a demográfiai tendenciákra. Hasonló kérdések, gondolkodjunk együtt előre. Lehet egy olyan konklúziója ennek a stratégiai tervezésnek, hogy biztonságosabb és az intézmény szempontjából is adott esetben hatékonyabb, hogyha más intézményi keretek között működik az adott intézmény. Ugye már eltelt egy évtized a felsőoktatási integráció első stádiuma óta, ma is 70 felsőoktatási intézmény van, ebből majdnem 30 állami intézmény. Azt gondolom, hogy együtt gondolkodva az intézményekkel, hangsúlyozott a mindenféle előzetes számháború nélkül, együtt tervezve az intézményekkel és a gazdaság szereplő nézzük meg, hogy melyik a leghatékonyabb, hosszú távon fenntartható és finanszírozható intézményhálózat Magyarországon. Ez ennek az évnek a másik nagy feladata.